Szeretetek, köszöntöm a gyülekezetet, köszöntelek benneteket, testvéreim. A mai délelőtti istentiszteletünk keretében a Noé történetet fogunk átvenni. Vettünk már ezt a történetet, beszéltünk már róla, de abból a szempontból fogunk beszélni, amikor Jézus hasonlítja a Noé napjait a mi utolsó napjainkkal. És erről is már lehetett hallani, én már többször is beszéltem erről, de nekem mindig újabb és újabb a szempont kerülnek elő. És az utóbbi időben olyan szempontok és kérdések is merültek fel, és amit is szeretnénk feszegetni most a délelőtti istentiszteletünk keretében, ami talán a Biblia nem tér rá, vagy nem tér ki arra, és nem emel ki ezeket a részleteket, de mégis érdemes gondolkodni azokon. Olyan kérdések, hogy mit csinált Noé több mint egy évig a bárkában? Hogy zajlott az életük? Hogy indult a napuk? Mivel töltödött? És hogy végződött a napja? Hogy kezelt a Noé a stresszt, a konfliktus? És gondoltok, hogy konfliktusmentes volt ez a csapat, 8 ember ebben az időben, vagy ebben a bárkában? Hogy kezeltek ezt? Nem tudom, hogy voltatok már, amikor el voltok zárva valahol, csoportosan. Előbb-utóbb, ha nem voltok tökéletesek, sajnos, hát akkor ott konfliktusok vannak indulni egymás ellen, és kezelni kell ezeket a konfliktusokat, kezelni kell ezeket a problémákat. Mit maga vitt magával Noé azon kívül, amit a Biblia írt? Illelmet, meg barmokat. Mit vitt meg magával? Próbálunk csak gondolkodni ezekkel a kérdéseken, és szeretném az idő alatt, ha esetleg ezeken gondolkodnánk, de hogy interaktív legyen az istentiszteletünk, akinek tola van, legalább 5 ember, adok nektek egy kis papírt, és mindenki írja 5 dolgot, amit vitt magával, minden magával, ha ő is az Isten megkérte volna tőle, esetleg valaki más, ami ütött eszetekben, mit vittnétek a bárkába. Valaki szeretne szívesen élni egy kis kubat is. Nem van elég csak annyi, nem muszáj mindenki, de azért csak fogunk látni, és akkor kb. Amíg bevezetést tártok, és akkor utána összegyűltem, csak olvashatunk is, hogy ki mit vinne magával szívesen a bárkába, ami szükségére lenne rá. És a Máté evangéliumának a 24. fejezetében a 37. verstől 39-ig olvasható ezt a részet, ami úgy hangzik, arról a napról és az óráról pedig senki, bocsánat, amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akiben lesz az emberfiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban eztek, ettek, ittak, hazasodtak és férhez mentek, és mind a manapig, amely Noé a bárkába ment. És nem vettek észre semmit, míg nem eljött az az özönvíz, és mindannyiukat elragadta, akiben lesz az embernek a fia eljövetele is. Ismert a ige szakasz. Szoktunk ragadni azon a részen, hogy nem vettek észre semmit, akkor eljött az özönvíz, hirtelen elvitte mindenkit. Én azt gondolom, hogy ez egyértelmű, hogy az emberek nem vettek komolyan, nem gondoltak. Ugyanakkor Krisztus második visszajövetele is, az emberek sokszor nem veszik komolyan. Csúfolódók fognak támadni, ez egyértelmű. És hogy mióta van ez, és mióta van ez az ígéret, mióta mondta Krisztus, mióta ment a mennyben, és azóta a szüleink, dédszüleink, ükszüleink, éltek, és meg mindig nincs itt a Krisztus. Egyébként zárójelben szoktam mondani, hogy a Krisztusnak második visszajövetele nem a világ történetéhez kell viszonyítani, hogy attól késik Krisztus. Nem 2000 évvel azelőtt történetről van szó, hogy Krisztus már 2000 éve nem jön vissza, hanem mindenki, mivel az üdvösség egyéni dolog, mindenki az ő korához képes kéne viszonyítani a Krisztusnak második visszajövetele. Ami azt jelenti, hogy ha 70 éveig fogsz élni, vagy 80, vagy 100 évig legyen a legerősebb emberek, azt jelenti, hogy Krisztus kb. 100 éve vagy késett. Mert előtted, születés előtt olyan nem volt, mint hogy nem voltál, és a születés halálod utána pedig szinte nincs idő. Tehát idő akkor kezdődik számolódni, amikor megszületél. Az a te időd. És akkor zárul le, amikor meghalsz. És Krisztusnak a visszajövetelének ígérete, ha én 70 évig éltem, azt jelenti nekem 70 évig késett Krisztus. Az sok idő. És ebben az 70 évben kell nekem készülnem. És amikor azt mondja, hasonló volt a Noé napjai, azt jelenti, hogy a Noé napjai emberek nem készültek abban az időben, hogy kb. Annyi idő fogunk élni, és nekünk, amíg élünk, akkor kell felkészülnünk. És a Biblia azt mondja, hogy Isten azt mondta, hogy lerövidítette 120 évre az embereknek évét, idejét, mert annyira nagy volt a gonosz, emberek éltek 600 évvel, meg mit, Ádám tudjuk a 900 évig, de Isten lerövidítette az időszakot. Tehát ugyanakkor Isten a mai napjainkban is egyre jobban rövidíti az időszakot. Nem csak azért, hogy betegek vagyunk jobban, több a betegség is halunk hamarabb, hanem a háborútól, a katasztrófáktól még jobban halunk, nem lehet tudni. Egyre több baleset volt, mivel akarunk gyorsan jutni mindenhol egyikről a másikra, mindenkinek volt kocsija, egyre több baleset van, úti baleset van. És egyre több ember halnak hirtelen. Teljesen más, mint a régen az időben. Tehát mondjuk én, amikor megyek afrikai falvakban, ott található öregeket. Nagyvárosokban nincsenek öregek. Képzeljétek el. Miért? Mert a nagyvárosokban az emberek különböző események miatt is halnak, nem csak a betegség miatt. Valaki, egy bácsi Kongóban nagyon viccesen és elgondolkodható, elmesélte, hogy ő 230 éves. És az újságíró feltette a kérdést, hogy te miért vagy 200 éves? Hát, mert ilyen ember nincs itt a Földön, meg itt Afrikában sem. Azt mondja, hogy akkor is a 230 éves, de elmondja, mi a titka. Azt mondja a titka, hogy figyeljetek ide, ha elmész az erdőben, találkoztál már olyan őzikével, aki megszületett, és egyszer csak magától meghalt. Találkoztatok már az ilyennel? Az őzike az erdőben annyit fog élni, ameddig Isten gondolta éljen. Legfeljebb egy ragadozó vagy egy vadász fogja oltani az ő életét. De ha nincs ragadozó, nincs vadász, vagy nem egymás harcolták, akkor az özike végtelenségig is élhet. De olyan, hogy megbetegedett, azért halt meg. Nagyon ritka. És az a bácsi azt mondja, miért nem halnak az özikék maguktól az erdőben? Azért, mert azokat a dolgokat esznek, ami ott terem. Abban a környezetben élnek, ahol Isten rendelte meg nekik. És viszont az emberek mostanában mindent importált, kínai leveseket eszünk, pedig nem vagyunk kínaiak. Rizset eszünk, ami Kínában termelődik, a kínai földön, ami nem kompatibilis a magyar dínyeben termelt földdel. Magyarul mindent viszünk magunkban, ami lerövidíti az életünket. Ugyanakkor a technológia, a modernizmus és minden körbe játszik, és akkor az időnk rövidül. És ugyanakkor erre több eszközeket használunk, ami valójában megrövidíti az időnket, és a más bajokat is hoz, amitől az emberek halnak meg. Azért érdekes, hogy érdemes gondolkodni, hogy az életünk mennyire rövidülnek, és ahhoz képes viszonyítani a Krisztusnak a második visszajövetele. Minél rövidebb időre, minél több ok van a halálra az életünk során, annál jobban fel kell készülnünk a Krisztus második visszajövetelére. Nem attól, hogy történelemben mit mondtak, hát bocsássatok meg, hogy mi is hiszünk csak, hogy 2000 éve történt, hogy itt ott volt a Krisztus, és amikor elmegyünk a történelembe, tudományok, akkor milliárdokról beszél, mikor keletkezett az élet. Mi azt mondjuk 6000 éve, akkor a tudomány azt mondja, hogy milliárd éve. Hát akkor milliárd éve, akkor mi hasonlítjuk mindig a dolgokat a tudományhoz képest, hanem mindig a magán saját életünkhoz képest, és az életünknek a lehetőségeihez képest kell viszonyítanunk az Isten ígéreteit, az Isten áldásait, és az Istennek a megváltás tervét, és ami maga a Krisztus második visszajövetelével fog lezárulni. A Noé napjaiban hasonlít abban, hogy az emberek így nem számolnak jól az időt. A rendelkezésükbe álló időt nem számolnak jól. A Noé napjai abban is hasonlít a mostani napjainkban. Jába, hogy tudunk, hallottunk, de mindenki kapott elhívás, meghívás és elhívás. Kivitel nélkül Noé, ahol érdemvált is hívják, járta az egész falut, vagy nem tudom, világot, azon a élete, hogy mondja az embernek, hogy lesz ítélet, lesz özönvíz. Persze nem tudtak felfogni, hogy hogyan fog történni maga az özönvíz, mert a víz, mint az eső, nem volt még. Az is csak kellett hinniuk valamilyen formában. De mindenki kapott a küldetést, hogy készüljön erre. A legnagyobb küldetés az életünkben nem az, hogy mi másoknak készítjük fel, másokat térítjük meg, hanem mi magunk készüljünk fel. Tehát a Noé napjai a mások és a világ általánosítási dolgokból kiindulva mindig vissza kell térni abban, a mi magunk, mi a szerepünk, mit kapunk üzenetként, hogy csinálunk meg. Mert az elhívás az egyéni, az üdvesség és az egyéni. Nem közösségről van szó. Meg amikor a Noé is bementek a bárkába, és az ő családjával, mindenki egyénileg ment, kellett, hogy menjen oda. Egyéni döntése. Aki nem akart volna, akkor nem maradt volna. Még ahogy is azt mondja, Isten az egész világot elpusztította, tehát Isten egyes embereket elpusztította, aki nem követte az ő útját, vagy aki nem térte meg, aki nem változtotta a szakásán. Mindenki kapta meg a meghívás, az elhívás, de hova? Mire és hova? Arra, hogy készítse a bárkát? Akkor mit? A szívét. Noé kapta meg azt a küldetés, elhívás, hogy készítse a bárkát. De az összes embert nem kellett, hogy jöjjönnek, akkor építsünk mindannyiuk a bárkát, hanem a szívét. Akkor testvérem, ha felteszem a kérdést, mi a bárka? És a mi korunkban mit jelenthet a bárka? És kik azok a nóik, akik kapnak azt az elhívást, hogy készítsék a bárkát? A bárka, én azt gondolom, hogy akkor ez egy menedékhely volt. az barka, akkor ez eszköz volt. De a bárka nem maga cél volt. Fontos, figyeljünk meg, amikor nem tévesztünk mindig a célt is az eszközzel, akkor nagyon célra fogunk jutni. Ha tévesztjük a célt az eszközzel, akkor fontos lesz nekünk az eszköz, és utána a célra nem fogunk jutni. Mi volt a cél a Noénak? Vagy Istennek? Az üdvösség. Pontosan. Az üdvösség az volt a cél, menekülni az ítélet elől, hogy elírja az ember az üdvösséget. Rá fogtok jönni, hogy Noék talán azért tudták kezelni a stresszt, a konfliktusai, meg mit tudom én, mert fontos volt nekik a cél, mint maga az, hogy megmenekültünk, és benne vagyunk az eszközben, biztonságban vagyunk. És ha napjainkban próbáljunk akár párhuzamot találni, mi lehet a bárka most? Ami nem a cél, hanem eszköz. Mi lehet az a bárka? Találhatunk, nem ugyanazt találunk. Mi lehet az a bárka a mai világban? Mert azt mondja, napjai hasonló. Hát ha hasonló volt a napok, akkor kell, hogy legyen valami bárka is, ami hasonlít a bárkához. A gyülekezet például. Az Isten egyháza. Kezdhetünk a univerzális egyházban, ami nem látható, és kezdhetünk a mi közösségünk, vagy felekezetünk, mint mondja, mint a adventizmus, az is a mi bárkánk, és kezdhetünk olyan szintre, mint az Aradi utca gyülekezet is, az a mi kis bárkánk. A bárka minden dimenzióban lehet értelmezni. És a kis családod is lehet bárka, ha találod menedéket, ha tudsz azon keresztül eljutni a célhoz, az üdvösséghez. És mindenki tudja értelmezni így. Azért mondom, és a láthatatlan egyházról is van szó, mint a bárka, mert sokszor, ha mi vagyunk a bárkában, azt hiszünk, hogy a bárkán kívül nincs más bárkák. A Biblia nem írja a másik bárkáról, de ki tudja. Mert azt mondja Istennek, vannak más lényei vannak, más világban. Ki tudja Isten ugyanaz más világban, vagy más bolygókban, vagy más galaxisban, ahol ufok élnek, vagy nem tudom én. Ott is egy hasonló özönvizet végrehajtott. Nem lehet tudni. Leszűkítette azt a mi világunkhoz, természetesen maradunk ennél a világnál, de azért ne jussunk abban a tévedésben, hogy ha mi azt mondjuk, a mi gyülekezetünk, a mi felekezetünk, a mi közösségünk, az a mi bárkánk, ne gondoljunk, hogy akik azon kívül vannak, azok valójában nem fognak jutni a célba. Téves. Ez a bárka az olyan, mint az anyanyelvünk. Az anyanyelv az az enyém. És a közös nyelv az, ami mindenkié, mindenki beszélt. És az, hogy én beszélek a nyelvemet, akkor tudnom kell, hogy mások is beszél más nyelveket is, ami esetleg értelmezni tudnának egymásnak a dolgáit is. Szóval, ha megnézzük valójában, akkor mondhatjuk, hogy a bárka az a közösség, az a család, ahol eszközként használhatjuk azt a helyet, hogy menedéket, üdvösséget találjunk, biztonságban legyünk a körülöttünk lévő katasztrófa helyzetben. Szóval, ez nagyon fontos így látni, hogy a bárka az csak eszköz volt is, nem pedig cél. eszköz azért, hogy az ember tudjon ezáltal megbékélni Istennel. Akkor térünk arra a kérdésre, meggyűjtem akkor újra a papírom. Mit vitt magával? Nagyon szép dolgokat írtatok. Semmit. Ha ma, akkor Bibliát. Érdekes, nagyon elgondolkodható. Isten szeretetét, igéjét, amit megtapasztalt, megtanult, és az életben Isten elhívását, küldetését. Nagyon szép. Amit vinnénk magunkkal, bárkába, tisztálkodó szereket, Bibliát, jegyzett füzetet, tollat. Tudjon írni, igen. Élelmet, nagyon jó. Ezek mind fontos dolgok. Igen, élelmet is kell vinni. Keresztény ember elviszi is akár, ami fontos, a Biblia, mert az is a fontos, hogy akkor lelki élelmünk meglegyen. Tisztálkodó szereket tényleg muszáj vinni, mert a különben, hát gondolom, milyen bűz lehetne abban a bárkában. Isten szeret a tisztaságot, és a fontos, tisztálkodjunk. Az élettapasztalatokat. Ez is nagyon érdekes. Mert gondoljatok végig, hogy a bárkában nem szabad, hogy unalmas legyen az életünk. A bárkában az élettapasztalatokat lehet mesélni egymásnak. A bárkában Noé lehet az unokáinak, vagy a feleségeinek, a gyerekeinek, elmesélte az ő gyerekkori tapasztalatait, meg minden. És ezek mind fontos dolgok, amik sokszor segítenek, hogy túl tegyünk magunkat, túl legyünk a stresszen, a megpróbáltatásokon, a nehézségeken. Nők nem tudták, mikor lesz vége az esőnek. Isten csak azt mondta, hogy lesz eső, lesz ez önvíz, vagy mikor lesz vége, nem tudnak. Tehát olyan kilátástalan volt az egész, csak Istenben tudták bízni, hogy valamikor, igen, kikötünk, és amikor is vége volt a víz az összőnek, megmaradtak még sokáig, amíg ki lehet várni, hogy a víz megszáradjon. Ezek a dolgok, amiket felsoroltatok, ezek képesek segíteni nekünk, hogy nyomorúság időben, megpróbáltatás időiben tudunk talpra maradni. Tudunk akár konfliktusainkat rendezni. Amikor bekerülünk a gyülekezetbe, ez egy kis bárka. Körülöttünk tombol a világ, mindenféle katasztrofák vannak, ökológiai válság, COVID-válság, betegségválság, pénzügyi válság, energiaválság, hát sorolhatunk, válságok vannak. És morális válság, az egyik legnagyobb válság, ami körülvesz bennünket. Az emberek erkőstelenek, az emberek neki mennek egymásnak, engedetlenek, a szülők iránti engedetlenek, gyilkosok, minden. És az, ami körülvesz bennünket. Amikor nemrégen csináltunk egy felmérés, egy rajzverseny, magyar gyerekek és a kongói gyerekek rajzoljanak a békét. Egyébként engedjétek megmutassam, még mindig viszem magámmal, mert annyira tanulságos, a kislányom is rajzolta a békét. Én remélem megtalálom a kis rajzot. Megvan. Azt rajzolt az a béket, azt jelenti, hogy egy magyar ember és afrikai ember kezet fog. A gyerekek így fogalmazták egyszerűen. De nem erről akartam beszélni, csak ezt mutattam illusztrációképpen, hogy az emberek nem képesek fogni egymást kezét, amikor konfliktusban vannak. Noélák lehet, hogy úgy voltak meg a konfliktus, hogy csak átöleltek egymást. Vitatkozták is, hol legyen ez a virág, vagy mit tudom én, hova tegyünk ezt az asztal. De lehet, hogy a feleség azt mondta bal oldalon, a másik pedig jobb oldalon. Hányszor itt a gyülekezetben, hogy a virágnak ide sarokban, vagy a másik sarokban is vita keletkezik. És a testvérünk megsértődik örökre, akár is elmegnek ül is a templomból, vagy a gyülekezetben nem jön. Nemrégen beszéltem egy testvérnőm, azt mondja már, 2 hónapja nem jár a gyülekezetben, egyszer bement, a gyülekezetben ment, fülbevalója volt. Erre nem gondoltam rólad. Másik testvérnő, hogy fülbevalód van. Hol van a tolerancia? Hol van a befogadás? Lehet figyelmeztetni. Így erre nem gondolt. Hát azt gondolta, ő szent ember, tökéletes? Lehet pont neki az a kísértése, hogy nem látja magát szépnek fülbevaló nélkül. És pont az depressziós. Lehet csak a fülbevaló miatt feldobja az életét. De mi úgy vesszük, hogy ő már bűnös, ő nem fog örökölni az üdvösséget, meg minden. És konfliktus keletkeznek. Ezek a konfliktusokból majd később akár háborúba fulad. És az egyik gyerek az iskolánkban, ő rajzolta, hogy neki a mi iskolánk ott Kongóban jelent a békét, rajzolta az iskolát. Próbáltam kicsit, hogy ennek a gyereknek fejében menni. És közel gondolok, hogy lehet, hogy nem találja békét a családjában, otthon. Várja minden, amikor fog menni az iskolában, végre lesznek a barátaim, tanulok, kicsit kapok is valami tudás, sőt, játszani is fogok. Megyek haza, az háború van, anya, apával veszekednek, meg minden. És a Noé a bárkában valószínű, és ilyenekkel kell szembesülni. Akik mentek a bárkába, tökéletes emberek voltak? Nem.
De hívők voltak, az egy kis gyülekezet volt.
Pontosan, egy kis gyülekezet volt, és ahol nem tökéletes ember. Bár, hogy Biblia azt írja, hogy Noé, figyeljetek, átsiklunk a ilyen kijelentéseken, Noé kegyelmet talált Isten előtt. Tudjátok, mit jelent? Nem érdemes. Nem érdemeled meg az üdvösséget sem. Bűnös testből születél, nem lehet tökéletes. Ádámtól örököltől a bűnt, minden. De kegyelmet talált Isten előtt, személy előtt. És utána azt mondja, kegyelmet talált, igaz volt, Isten félő, Isten eljárt, jó, igaz, tökéletes, figyeljetek, a vele való egykorúak között. A vele való Isten, nem Isten eszemben, hanem azok az emberek között sokkal jobb ember volt. Voltatok már olyan helyzet, amikor mentek valahol, és azt mondja, hát, te jó ember vagy, tökéletes ember vagy. Így mondanak. Mert annyira körülted, olyan bűnösek vannak, bocsánat, hogy kiemelkedsz. De mit jelent a mi igazságunk, ami tökéletességünk az Istennel szemben. Olyan vagyunk, mint a szennyez ruha. Ha Isten nem veszi le rólunk, rátesz az övét, nem a miénk, az övét, akkor nekünk nincs esélyünk se az üdvösségre. Ez viszont kegyelem által találunk. Tehát Noé úgy ment a bárkába, hogy Isten kegyelmezett. Azért másokhoz képest akkor hagyj, legyek kegyelmes. Azokkal, akik legalább igyekeznek. És az Istennel való járás azt jelenti, hogy Isten akaratot keresek. Isten szerint akarok élni, tehát maga az akarat. Ezt jelenti elsősorban. Nem azt jelenti, hogy cselekedeteim mindig tökéletesek. Figyeljetek meg, amikor Noé kiment, annyira szinte depresszós lehetett a bárkában, és annyira a bezártságnak, a börtön érzésnek a nyomasztó kijött, azonnal berugott. Azonnal berugott. Mint azt mondja, végre kiszabadultunk ebből. Ha egy kicsit mulassunk egyet. Ha egy kicsit akkor...
Előtte itt történt valami.
oltár épített. Bocsánat, igen, igen. A legelső hálát adott, igen. Igen, köszönöm szépen. De utána ez a berugás, vagy ez a részegedés nem elsősorban arra akarok kiültelni, hogy mi, hogy ő rossz ember lett, hanem annyira bűnrehaló hajlama még mindig megvolt bennünk, hogy erre is ment. Csak hogy mutattam, hogy ő nem tökéletes ember ment be, de Isten megkegyelmezett. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten kegyelmezni fogja olyan embereket is, amit mi nem is gondoltunk. A Noé igaz volt, tökéletes volt, vele való korúak, de nem a fiai. Nem a fiainak a feleségei sem. Se a Noé feleségéről nem sokat beszél a Biblia. De ők is kegyelmet találtak. Ugyanígy, mint kegyelmet találta Lot és a családja. Akik nem van, így demeltek. De miért találtak kegyelmet? Mert Ábrahám közbejárt. Közbejárt. Hogy, Uram, mi van a 100 ember? A 100 ember akkor nem pusztítom. Mi van a 50 ember? 50 ember akkor sem pusztítom. Kegyelmezem. Mi van csak a 5 ember? Tehát Ábrahám addig alkudozott, és azt mondja, nekem mindegy, akkor van egy unokatestvérem ott, mit csinálunk vele? Isten megkegyelmezte. Istennek a szuverenitása, hogy kit fog üdvözíteni. Kinek fog kegyemet adni. És ne csodálkozunk, ha a mennyben olyanokat találkozunk, akik nem gondoltunk. Ismeritek ezt a humor viccet, amikor az adventista bementek a mennybe, és a Péter elkezd neki mutatni nekik, azt mondja, ott a János testvérnek a háza, és akkor tovább mentek, azt mondja, ott az Ábrahámnak és a fiainak a háza. Ja, igen, akkor tovább mennek, és akkor érkeztek valahol. Azt mondja, csendben maradj. Azt mondja, de miért? Itt vannak az adventisták. Azt gondolják, hogy egyedül vannak itt a mennyben. Ne beszélj! Ez azt jelenti, hogy sokszor az emberek, amikor úgy érzi, jó helyen van, azt gondolja, hogy mások nem tudnak oda kijutni. És Isten szuverenitása, hogy kit fog üdvözíteni? Kinek kegyelmez? Annak kegyelmez, akit akar. De ami legfontosabb, az, hogy te hogy állsz ehhez az elhíváshoz, hogy állsz a Krisztus második visszajöveteléhez, és mit teszel, hogy amikor ott fogsz találkozni Istennel, számon kér tőled az ítélet előtt, akkor mit fogsz te válaszolni? És mi lesz a mi sorsunk ebben az időszakban? Azok fognak üdvözölni, akik itt a Földön gyakorolják néhány dolgot. Akik itt, ebben a gyülekezetben, ebben a közösségben, ebben a felekezetben, ebben az Isten egyházában, és látható és láthatatlan egyházában valamit fognak tenni. Az a valami nem más, mint a szeretet cselekedetei. A Szentlélek gyümölcsei. Ami ha hiányoznak az életünkben, akkor nagy bajban vagyunk. Noé és a családja a bárkában el tudom képzelni, ha túltultak élni úgy, hogy senki nem halt meg, nem nyírták ki egymás bent, kijöttek minden 8 ember, az itt, mert a Szentléleknek a cselekedeteit, gyümölcseit gyakoroltak. Nem beszéltek róla, gyakoroltak. A türelem, az öröm, a jóság, a békességet gyakorolták, a bűketűrés, türelmesek voltak, a kitartás, a szeretet, köszönöm szépen. Ezeket gyakorolták ebben a bárkában. És Isten kér tőlünk is, hogy ezeket gyakoroljunk a mi kis bárkáinkban. A szolidaritás, a sporolás, meg kellett sporolniuk, és nem tudták, hogy meddig lesz elegendő az élelem. És ami van nekik, megosztották egymással. Sokszor mi nem tudunk sporolni. Sokszor pazaroljuk. Miközben a gyülekezetünkben vannak, akik szenvednek. Hiányban szenvednek. Sokszor fogyasztunk túl sokat. Felesleges dolgokat veszünk. Felesleges dolgokat visszunk a bárkánkban. Nem a legszükségesebb a lelki fenntartásunkra. A bárkában fent kellett tartani az életüket, de a lelküket is. Amíg nem zárul le teljesen az ítélet. És Isten Jézus, amikor ezeket a beszédeket mondta, utána elkezdett olyan példázatokat mondani, ami az ítéletre vonatkozik. Olvassatok, tehát Máté Evangéliumának a 24. verse után elmondja, mi lesz az ő második visszajövetele, jelei, sorolta fel ezeket a katasztrófákat, sorolta fel, a szeretet fog hidegülni, elhidegülni az idő, utolsó időben, sorolta fel azt is, hogy meg a keresztények is fognak neki menni egymásnak, és azt mondja, olyan lesznek, mint a Noé napjai. És a végén akkor Krisztus csak azok a példázatokat sorolta fel, leginkább 25. fejezetben, ami az ítéletre vonatkozik. Ebből hármat gyorsan kiemelek, ami három kategória az ítéletnek, látunk ebben a három példázatban. A tűz-tűz példázat. Aki váltak a vőlegényt, aki készültek, aki tudtak, hogy kb. Mikor fog érkezni a vőlegény. Volt a bibliájukat bevitték a bárkában. Volt a Szentlélek olaj, ami felvilágosította nekik, hogy mikor. De mégis csak öt ment be, és öt maradt ki, mert elaludtak. Azok, akik kaptak tiszta elhívást, tudják, olyan, mint mi, maradhatunk abban, olyan, mint, akik olvassák szinten, napi szinten, vagy héti szinten a Bibliát, akik jövünk a Szentírásban, amik tudják a proféciákat, mikor fog érkezni Krisztus, milyen időszakban élünk. Nekünk másképpen lesz az ítéletünk. Nekünk csak be fog csukodni az ajtó előttünk. És később ébredünk fel. A másik csapat, a két szolga. Nem, bocsánat, a talentum. A talentum példázata szintén ez egy ítéletre vonatkozik példázat. Minden kapott elhívást, minden kapott egy talentumot. Mit csináltál azzal a talentummal, amit kaptál? Ez nem olyan homályos talentum, nem tudom, milyen talentumom van, milyen képességem van. Olyan képesség, ami Isten adott neked, esetleg, hogy valamire használj az ő művére nézve. Az ő. És a harmadik csapat, amely szinten sokkal nagyobb csapat, a juhok és a kecskék. A juhok és a kecskék a szét volt választva, a juhok jobb oldalon, a kecskék bal oldalon. Ezek is benne tartoznak az Isten egyházában. Ezek is a globális, a Isten globális bárkájában benne tartoznak. Csak azok nem tudnak sokszor, hogy benne tartoznak. De azok egy dolgot tesznek. A Szentléleknek a cselekedeteit. A léleknek a gyümölcseit, a szeretet cselekedet, a szeretetnek a cselekedeteid. Meglátogatják a betegeket, feluralzzák a szegényeket, özvegyekkel foglalkoznak, árvákkal, és segítenek azoknak, akik bajban vannak, nehézségben vannak. És úgy, hogy nem tudják, nem találkozták Krisztussal. Soha. Ők is állnak az ítélet előtt. Ők is ebben a világban élnek, ahol katasztrófák, nehézségek vannak, válságok vannak. Ők is gondolkodnak, hogy e világ hova megy? És szánalmat tanúsítanak azokon, akiknek problémájuk vannak. Ők nem beszélnek a szeretetről, hanem cselekszik a szeretetet. Szeretem idézni a kongói zenészeket. Tudjátok, nálunk Kongóban nincsenek a költőink. Nincsen irodalmunk. Mint a Petőfi Sándorotok, meg a József Attilátok. Nekünk nincs ilyen. Egy-kettő van, de az ilyen 60 éve, hogy élnek, vagy nem tudom, mióta elkezdtek tanítani bennünket írni és olvasni. Gyermotosítás idején. De nekünk olyan költeink vannak, akik zenében kifejezik minden gondolataikat. Világiak, de ki lehet szedni a legjobb gondolatokat. Az egyiket hagyj említsem. Kettőt fogok említeni, mert annyira szép. Azt mondja, sokan építenek a templom mellett, de távol laknak Istentől. Nem mély erős. Sokan építenek a templom mellett, de maguk laknak távol Istentől. Miért? Azért, mert nem élnek Isten szerint. Nem gyakorolják az Isten cselekedeteit. De azt hiszik, hogy itt a templom mellett vannak, akkor sokkal jobban. A tűzszíz azt gondolták, hogy a templom mellett vannak, és templom Isten mellett van, ők a világén kiválasztottak. Pedig mélyen aludtak, már távol voltak, és az álmukban távol lettek már Istentől, a világéntől. És a másik gondolat azt mondja, a másik a zenész kongói szintén, azt mondja, nem létezik a szeretet, csak a szeretet cselekedete. A szeretet nem létezik, csak a szeretet cselekedete. Az elmint ellentétes gondolat, de nem ellentét. Ha te csinálod a szeretet cselekedete, onnantól kezdve meglétezik a szeretet. De nem csinálod, akkor beszélhet reggeltől estig a szeretetről, akkor sem lesz a szeretet belőle. Vagy csak frázisok. De ha megcselekszel, akkor már megszületik a szeretet. Addig, amíg nem teszünk semmit a szeretet jegyében, addig a szeretet csak eszme, egy csak filozófia. És azért a juhok és a kecskék nem beszéltek a szeretetről, csak cselekedtek. És ki a szeretet? Isten. Isten a szeretet, és amikor Jézus találkozik velük, és a ítéletkor mondják, Mester, hol találkoztunk veled? Ki voltál? Mikor voltál? Azt mondtak, amennyiben megtettek a legkisebb testvéretekkel, olyan, mint velem tettek. És ezek is üdvözülnek. A szeretet az az egyetlen közös nyelvünk. A vallás az anyanyelvünk, ahogy mondtam is. Mert a szeretet az az univerzális. Nem voltam olyan világban, országban, ahol mentél, azt mondja, itt ott, nálunk ősz, te vagy a legjobb ember. És a törvényünkben ez van. Itt, ha megcsálod a feleséget, te vagy a legjobb ember. Itt van a törvényünkben. Itt, ha lopsz, akkor te vagy, aki kitüntetés kapsz. Itt van beírva. Ilyen nincs sehol a világon. Képzeltek-e, ezen a szinten találkozunk mindannyiunk. Egyetért az egész világ. Sőt, meg a sátán is egyetért. Ezzel. Mert tudja, hogy ez a jó. És ha ezt csináljuk, akkor egy hajóban fogunk kevezni. Egy bárkában leszünk. Egy nyelvet fogunk beszélni abban a bárkában. És ez volt a közös nevező Noé és a családjának, és a dő gyerekeinek minden. Ez volt a közös. A többi bőtmölt, hogy mennyire hittek Istenben, mennyire ragaszkodtak, ez más, de az, hogy szeretetnyelvet gyakorolták a bárkában, ez a közös. És a mi gyülekezetünkben, a mi közösségünkben, ha ezt igyekezünk, érezni fogunk mi magunk, hogy fenntartható gyülekezet, fenntartható a munkánk, fenntartható a missziónk, és mind fog gyarapodni. Ha nem, akkor konfliktusra kerülünk, akkor elhagyjuk, mit tudom én. Ha nem, akkor feszítbomlanak a családok, meg ilyenek. Isten segítsen mindannyiunk, hogy így készüljünk, így is készüljünk az Istennek a második visszajövetelére, ami hasonló volt a Noé napjai, és a gyakoroljunk is ezeket a dolgokat, mert ahogy Noé és a családja is gyakorolt. Amen.